Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nemzetközi tartalékai megközelítették az 56 milliárd 800 millió eurós szintet január végére, ami történelmi csúcsot jelent, ismertette a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály egy szaúd-arábiai konferencián kiemelte, a bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők. Kitért arra is, a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt. Letették az alapkövét az orvosi eszközök gyártása terén világpiacvezető Becton Dickinson új, körülbelül 17 milliárd forint értékű beruházásának környén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez ismét bizonyítja, hogy új szelek fújnak a magyar-amerikai kapcsolatokban. A beruházást a kormány 3 milliárd forinttal támogatja. A tárcavezető azt is mondta, visszautasítjuk a lesajnáló szavakat arról, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint semmilyen megállapodás nem született a magyar állam és az Alibaba internetes kereskedő között pótdíj felszámításáról. A tárca közleménye hangsúlyozza, elfogadhatatlannak tartják a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatot. Mint írták, a kabinet nem adott felhatalmazást 4,5%-os pótdíj beszedésére vagy állami teherként való feltüntetésére. Konzuli védelmet biztosít a kormány annak az Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki 5 embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra, írta a külgazdasági és külügyminiszter még tegnap a Facebookon. Szijjártó Péter ismertette, a beregszászi főkonzulátus ad védelmet a rendőrségi eljárás során. A tárcavezető azt írta, a 4. évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból. Az ukrán-magyar határszakaszon 4097-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 12 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 25 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Múlt héten az ország területén 33 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Benjamin Netanyahu ismét hazánkba látogat, hogy részt vegyen a március 21-én kezdődő CPEC Hungary konzervatív politikai konferencián. A Times of Israel jelentése szerint az izraeli kormányfő felé szólal a rendezvényen, amely alig 3 héttel előzi meg a magyarországi parlamenti választásokat, írja a hvg.hu portál. Netanyahu legutóbb tavaly áprilisban tett hivatalos látogatás Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök meghívására. Lemondott a brit miniszterelnök kabinetfőnöke. Morgan McSweeney támogatta az Epstein botrányba keveredett és visszahívott volt washingtoni nagykövet Peter Mandelson kinevezését. A kormányfőnek írt lemondó nyilatkozatában úgy fogalmazott, Mandelson támogatása olyan szintű hiba volt, amely kárt okozott a munkáspártnak, az országnak és a politikába vetett bizalomnak, ezért teljes mértékben vállalja a felelősséget. Nem változtatott az eredeti végeredményen a boszniai szerb köztársaságban tegnap megtartott részleges, megismételt elnökválasztás. A kormánypárti jelölt Sinisa Karan szerezte meg a legtöbb szavazatot. Hiába nyerte meg viszont a választást, csupán októberig tölti be a tisztséget, akkor ugyanis parlamenti voksolást és elnökválasztást is tartanak a balkáni országban. Japánban a liberális demokrata párt kétharmados győzelemmel szerzi meg a képviselőházi mandátumok többségét, közölte a japán közszolgálati televízió a szavazatok összesítése után. A Takaichi Sanae miniszterelnök vezette párt a megújulás párttal koalíciót alkotva legalább 316 mandátumot szerezhet a 465 tagú alsóházban, ami jelentős növekedés a választások előtti 198 mandátumhoz képest. Marokkóban tízezreket evakuáltak otthonukból a többnapos heves esőzések miatt, ez 154 ezer embert érintett, a lakosok többségét a vízszint emelkedése miatt kimenekítették. Gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak Izraelben a Wizz Air londoni járatához. A leszálláshoz készülődő járaton egy házaspár azt jelezte, egyikük telefonján arab nyelven a terrorista szó jelent meg. Biztonsági fenyegetéstől tartottak, ezért indították a vadászgépeket. Mint kiderült, az utaspár gyereke átnevezte a szülei telefonján a hálózat nevét, a gép végül rendben leszállt. Végül az időjárásról. Éjjel is, holnap is borult lesz az ég, újabb csapadékra számíthatunk, az eső mellett havas esőre, reggel délelőtt helyenként még havazásra is. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet kedden hajnalban 0, napközben aztán plusz 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően a Debreceni Sportinfo 2026 nevet viselő szakmai sportfórummal, majd az Egri Bicskei Aladár uszodával, ezután horgászattal, végül pedig a debreceni új sportkoncepcióval foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A napokban lett volna 100 éves Grosics Gyula, az aranycsapat legendás kapusa. Grosics Gyula Dorogon született, és a magyar futball egyik ikonikus alakjává vált. A fekete párducként elhíresült hálóőr karrierjét Dorogon kezdte, ahol 1947-ig szerepelt, leszámítva pár év hónap katonai kötelezettséget. A remek dorogi évek után a Mateuszba igazolt, a csapat játékosaként debütálhatott a magyar válogatottban, 21 évesen.
1950-ben az akkori korszak sztárcsapatához, a Budapest Honvédhoz igazolt, ahol akkoriban többek között Puskás Ferenccel is együtt játszhatott. Az aranycsapat nem csak hazánkban, de világszinten híressé vált. A Fekete Párduc tagja volt a 6-3-as londoni diadalnak, amit az évszázad mérkőzéseként említenek a mai napig. Most egy korábbi felvételen eleveníti fel a legendás angol-magyart, Grosics Gyula.
Hát nagyon rosszul kezdődött az a bizonyos mérkőzés, mert előtte 10 nappal a svédek ellen játszottunk, akkor még Népstadionban egy válogatott mérkőzést, készülve a 25-ei angol-magyarra. Nagyon rosszul sikerült a főpróba, gyengén játszottunk a svédek ellen. Az utolsó percekben ugott 11-esen egyenlítettünk, és hát a közönség elégedetlen volt a játék színvonalával, az eredménnyel, és hát helyenként még fütyszó is kísérte a csapatnak a játékát. Úgyhogy ennek a mérkőzésnek a hatása alatt utaztunk. Ugye Angliába, először Párizsba pihentünk, 3-4 napot ott töltöttük a mérkőzés előtti napokat. Játszottunk a Renault gyár vállalatának a csapatával, és hát úgy utaztunk át Angliába. Közben ugye kiderült, hogy az angolok az évszázad mérkőzésének nevezték ezt a találkozót. Tekintettel arra, hogy akkor a magyar válogatottnak már nagyon jó híre volt a világban, és hát az angol labdarúgás az mindig valahol az élvonalban volt, úgyhogy hát elnevezték a találkozót az évszázad mérkőzésének abban a reményben, hogy hát a magyarokat, főleg akiket láttak a svédek ellen játszani, hát könnyedén le fogják győzni Londonban, és akkor ennek az eredményeként ők lesznek a világ legjobb válogatott csapata. Hát ugye az eredmény ismert, az angolok reménye nem vált valóra, és hát ilyen módon a magyar labdarúgás megerősítette helyét a világ tetején. És hát azokat az éveket figyelembe véve nagyon fontos, nagy jelentősége volt a találkozónak, mert hát általában az emberek úgy ítélték meg, hogy ez a győzelem nem a labdarúgás győzelme, hanem 15 millió magyar győzelme volt Anglia felett. És hát az egész találkozónak ez adta meg a lényegét, hogy nem azt mondtuk, a válogatott csapat legyőzte az angolokat, hanem azt mondtuk, hogy megvertük az angolokat, és ebben a megvertük szóban benne volt 15 millió magyar határon belül és határon kívül. És én akkor jöttem rá ennek a mérkőzésnek az utóhatásaként, hogy annak a csapatnak tulajdonképpen a szerepe sokkal több volt, és meghaladta a labdarúgás szerepét a világban, mert ugye nem azt mondtuk, hogy a labdarúgó válogatott megvert az angolokat, a brazilokat, az urugvájakat és a világot, hanem azt mondtuk, hogy mi vagyunk a legjobbak, a világ tetején vagyunk. És hát ebben nem a válogatott csapat, hanem a magyarság játszotta a főszerepet.
Az 1952-es Helsinki olimpián is a győztes csapat tagja volt a dorogi labdarúgó. 1954-ben tagja volt a világbajnoki ezüstérmes magyar válogatottnak, az NSK ellen 3-2-es fájú vereséget szenvedett Sebes Gusztáv csapata. A magyar válogatott a csoportkörben riválisát 8-3-ra verte meg, a németek a döntőt azóta is Berni csodaként emlegetik. Grosics 1963-ig játszott a tatabányai bányászban, az aktív labdarúgást 38 évesen hagyta abba. 2011-ben a nemzet sportolójának választották a dorogi származású kapust. Edzőként Tatabányán, Salgótarjánban, a KSI-nél és Kuvaitban is megfordult. A tatabányai Grosics Gyula stadion a mai napig az ő nevét viseli. Grosics Gyula 2014. június 13-án 88 évesen halt meg Budapesten. $300 millió fordítanak az Ózdi stadion felújítására, erről döntött a sportért felelős államtitkárság. Egy jó hírrel szeretnék beszámolni a képviselőtestület minden tagjának és minden sportszerető Ózdinak, mondta A testületi ülésen napirendelő dr. Csúszda Gábor országgyűlési képviselő.
Feljutott a csapat az MB3-ba, ez azonban elénk feladatokat állított. Olyan feladatokat, amely fejlesztéseket kell, hogy jelentsen, hiszen a jelenlegi stadion nem alkalmas arra, hogy itthon játsszuk a meccseket. Azonban a mostani döntésnek köszönhetően a fejlesztés első üteme mintegy 300 millió forint értékben meg fog tudni valósulni. Fedetlelátó olyan ülőhelyek, amelyek biztosítják azt, hogy itthon tudja játszani a csapat, kerül majd megvalósításra.
Csúszda Gábor támogatásáról biztosította Ózd önkormányzatát, és kiemelte, hogy továbbra is azon dolgoznak, hogy minél több fejlesztés megvalósulhasson a városban. Ehhez kapcsolódott a bejelentése is, amellyel véleménye szerint egy régi adósságukat teljesíthetik az ózdiak felé. Az ózdiak szeretnék, ha ősztől már itthon játszhatna meccseket az Ózd Sajóvölgye MB3-as labdarúgó csapata. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke sajnálatát fejezte ki a jelenlegi állapotokkal kapcsolatban. Hosszú évek óta szívén viseli a sportkomplexum sorsát. Levelekkel, indítványokkal, beadványokkal bombázta az illetékeseket annak érdekében, hogy pozitív változás történjen. Számos vonalon próbálkozott, egy KFT-vel is egyeztetett, akik elkészítették a költségvetését és tervrajzát is a lehetséges felújításnak, amelyet a sportért felelős államtitkárság felé továbbított, de akkor nemleges választ kapott. Most előrelépés történt. Kelloni Mezőtúri Mártát, az Ózdi Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökét hallják.
Izgatottan várom, hiszen Óznak nagyon fontos lenne egy város, stadion, sport nélkül, azt hiszem, hogy nem létezhet. Én tiszta szívből remélem, hogy ez sikerrel jár, és az ózdi sportolóknak végre lesz egy olyan lehetősége, nem csak a focistáknak, hanem a többi sportot szerető embernek is lesz lehetősége arra, hogy ezt kihasználja, és egészségesebb körülmények között tudjon sportolni.
A tervek szerint, ha minden jól megy, hamarosan lezajlik a közbeszerzési eljárás, és még tavasszal elindulhat a beruházás, hogy az MLS előírásainak megfelelően megvalósuljon a fejlesztés. Az elmúlt 16 évben 80,3 milliárd forint érkezett a Hajdú-Bihar vármegyei sportélet támogatására. Ez a Sportinfo 2026 nevet viselő vármegyei szakmai sportfórumon hangzott el Debrecenben. A sport az életre készíti fel a fiatalokat, és egyben értékformáló erő is, amely hozzájárul az egészség megőrzéséhez, mondta Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár a fórumon.
Az össztámogatásom az elmúlt 16 évben megérkezett ebbe a vármegyébe sport szakmai szempontok alapján. Az egy szemmel is jól látható összeg, jól is esik kimondani, 80,3 milliárd forint. Tehát én azt kérném mindenkitől csak, hogy ha más nem ezt a számot vigye haza, hogy ez a vármegye mennyivel gazdagodott a sport területén az elmúlt időszakban.
A Honvédelmi Minisztérium államtitkára elmondta, a jövő feladata nem csak a fiatalok bevonása a sportba, hanem ott is kell tartani őket. Ehhez szükséges a létesítmények fejlesztése, hiszen ezáltal a szülők biztonságos, motiváló környezetben tudhatják gyermekeiket. A fórumon tovább elhangzott, a jelenlegi legnagyobb probléma, amivel a magyar sportélet küzd, az edzőhiány. Ugyanakkor az államtitkárság már 8 felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást, melyel a szakemberek utánpótlása a cél. Kozák Luca, Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó is részt vett a fórumon. A sportoló az atlétikai világbajnokságon történt szerepléséről beszélt. Szerinte is nagyon fontos a gyermekek megszólítása.
Rengeteg gyerek jött oda hozzám, és ez volt talán a másik legnagyobb emlék, hogy utána sétálgattam a stadionba, és jöttek hozzám ilyen 5 méterenként, hogy egy közös fotót, egy aláírás szeretnének kérni, és hogyha már csak 10 gyereket tudtam motiválni a sportoljon, szerintem már akkor elérte a célját az egész világbajnokság.
A vitafórumon a hallgatóság tagjai kérdéseket intézhettek az előadókhoz. Többek között a debreceni Extrém Sportpark képviselője is élt ezzel a lehetőséggel. Felvetése alapján szükség lenne a Cívis városban egy fedett extrém sportpályára. Barcsa Lajos, alpolgármester elismerően szólt az eddigi teljesítményükről.
Erre, amit a Debex csinált az elmúlt években, nagyon büszke vagyok, és hogyha ezt lehet tovább folytatni, hogy 365 napon keresztül lehessen beltéren sportolni, az meg egy külön plusz hozzáadott érték lenne az elkövetkezendő évekre.
Barcsa Lajost, Debrecen alpolgármesterét hallották. Az Egri Bicskei Aladár uszodát január 1-től a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség üzemelteti. Arról folynak a tárgyalások jelenleg, hogy hogyan kerülhet állami tulajdonba az uszoda. Ehhez viszont közgyűlési döntés is kell majd, emelte ki Wagner Ákos, Eger polgármestere.
A sajtóban megjelent az, hogy vagyonvesztés van Egernek, tehát nagyon fontos leszögezni azt, hogy alapvetően a Bicskei Aladár uszoda az egriek, és az Egri Sport szolgálatában van közel 2000 óta, 26 éve. Az látható, hogy egy olyan beruházást vállalt ekkor Eger, amelynek a fenntarthatósága az kérdőjeles, már akkor is állami működési forrás irányozott elő. Az elmúlt években viszont ez a helyzet, főleg az energiaáraknak a változása, hogy jelentős többlet nehézséggel jár. Mondjuk a számokat, 24-es évet mondtam el konkrétan a közgyűlésen, 470 millió forint körüli összeg az a működési költség, ami kiadás volt a 24-es év tekintetében a Bicskei Aladár uszoda üzemeltetésénél. 160 millió forint körüli összeget fizetnek be azt, akik igénybe veszik ott a szolgáltatást, tehát a lakosság és a sportklubok. 150 millió forintot adott Eger megyejogú város önkormányzata. Minden egri pénzéből 150 millió forintot adtunk arra a Termál Kft-nek, hogy tudja üzemeltetni a Bicskei Aladár uszodát, és ezen felül a Bicskei Aladár uszodát üzemeltető Termál Kft. A strandon elért nyereségét is a Bicskei Aladár uszoda működtetésére fordította, ami közel szintén 150-160 millió forint éves szinten. Na most így innentől kezdve nyilván a strand állapota is folyamatosan romlott, hiszen pótlólagos felújításokra, karbantartásokra nem nagyon maradt a Termál Kft-nek része. E tekintetben a Bicskei Aladár uszoda is ugye láthatóan felújítási igényeket tett. Ezért a magyar kormánnyal való együttműködés kapcsán az a döntés született decemberben egy kormányhatározat formájában, hogy első lépésként 26. január 1-ével üzemeltetésbe veszik ezt a ingatlant. Egy olyan üzemeltető, a Nemzeti Sportügynökség, aki egyébként Magyarországon közel 250 sportlétesítményt üzemeltet, között sok uszoda van, sok városnak az uszodáját új üzemeltető, tehát egy profi üzemeltetőt kaptunk. Ez az üzemeltető kapott egy 420-430 millió forint értékű üzemeltetési költséget a magyar államtól, tehát ez már segít Egernek a működését. Ezzel, hogy ők átvették az üzemeltetést, így Eger megye jogú város körülbelül 26-os esztendőben 300 millió forint olyan költséget tud megtakarítani, amit egyébként a egyéb városi közszolgáltatásokra a városra tud költeni. Tehát egy hatalmas mozgásteret nyitottunk ezzel a döntéssel. Ugyanakkor a Bicskei Aladár uszoda nem megy sehova, tehát az itt marad. Ugyanúgy ott fogja a várost díszíteni, ugyanúgy ki fogja szolgálni a lakosságot és a sportolni vágyókat. És amíg azt is el kell mondjam, hogy decemberben az Építési és Közlekedési Minisztérium, hiszen a Bicskei Aladár uszoda a Makovec örökség részévé vált a 2025-ös esztendőben, még egy 370 millió forintos fejlesztési forrást is adott a városnak a tekintetben, hogy rövid távon tudjuk a Bicskei Aladár uszodát fejleszteni. Ez a munka már talán jövő héten az egyeztetéseket tekintetben elindulnak, illetve a magyar kormánynak a következő időszakjúrába be van tervezve egy 4,8 milliárdos felújítása is a Bicskei Aladár uszodába. És ami az állami tulajdonba adást jelenti, a kormány határozatban szerepel az, hogy 2026. január 1-től elindul az a tárgyalási folyamat, hogy hogyan kerülhet állami tulajdonba, milyen módon. Ezek a tárgyalások hamarosan elindulnak. Ez viszont közgyűlési döntést igényel, ha ez végeredményre jutnak, akkor fogjuk tudni ezt a közgyűlésre behozni. Meglátjuk, hogy ez milyen konstrukcióban tudjuk hozni, hiszen számos olyan kérdés van, amit tisztázni kell ebbe. Például a Bicskei Aladár uszoda jelenleg a Termál Kft.-nek a tulajdonában van, tehát ő a tulajdonosa. A e-vonatkozásban, ami meg az Evad ZRT tulajdonában van, tehát hogyha neki kikerül, akkor ugye itt ezeket a jogi és számviteli kérdéseket kell vizsgálni, és ezeket vizsgáljuk, hogy lehet-e, és ha lehet, milyen módon állami tulajdonba adni. Meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Mihelyt a tárgyalásoknak a vége érünk, akkor erről számot adunk.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Wagner Ákost, Eger polgármesterét hallották. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében mintegy 30 ezer regisztrált horgász van, akiknek száma nőtt az elmúlt esztendőben. Nyíregyházán, a város határán belül is vannak olyan helyek, ahol a biztos fogás reményében ülhet ki a vízpartjára a horgász. Fesztóri Sándort, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei szövetsége ügyvezető igazgatóját hallják.
Itt helyben is vannak vízterületek, tehát ami horgászkezelésben is azt mondhatnám, hogy nagyobb a jelentőség, az a Bújtos és a Sóstó, ez a két vízterület. Aztán vannak itt a város környékén mindenféle kis csatornák, ahol szintén lehet hódolni a szenvedélynek, sőt meglepő fogásokat is lehet itt produkálni. És vannak még a városban olyan kis vizek, ilyen kis picike maszek vizek, vagy kis kerti tavacskák, ahol szintén van lehetőség gyakorolni ezt a sportot, de azt tudom mondani, hogy legtöbben inkább a nagyobb természetes vizeket kedvelik még mindig.
Már váltják ki az új engedélyeket a horgászok. Fesztóri Sándor a következő hetekben vár nagyobb forgalmat, és felhívta a figyelmet arra, hogy elektronikus úton is ki lehet váltani a horgászjegyet. Február 28-a még két szempontból fontos dátum. A Tiszán kijelölt kíméleti területeken, ahol szaporodnak, illetve telelnek a halak, február végéig tilos horgászni, valamint február utolsó napjáig a folyami harcsa horgászata is tilalom alá esik.
Ha most hirtelen kiolvadnak a vizek, akkor mindenképpen várható egy megnövekedett forgalom. Annak ellenére, hogy az elmúlt évek során eljutottunk oda a horgászokmányok digitalizációja során, hogy akár otthonra is ki lehet váltani a horgászokmányokat. Tehát a horgászoknak tavaly évben is már rendelkezésére állt az e-napló, most pedig az e-tagságot is ki tudják már otthonról váltani, ami azt jelenti, hogy nem kell bejönniük, vagy felkeresniük az egyesületüket, hanem ezt otthonról kényelmesen meg tudják tenni. Vizsgálni kellene az okait annak, hogy miért nem lett népszerűbb az e-napló annál, amilyen népszerűségi szinten most van. Én azt gondoltam, hogy ennek a horgászok körében jóval nagyobb lesz az elterjedtsége, hiszen sokkal kényelmesebb, egyszerűbb folyamat egy e-naplót vezetni, meg leadni, mint például egy papír alapú. Ezt nem lehet elhagyni, ez mindig ott van kézni, hogyha nálam van a mobiltelefon, mert olyan horgász már láttam, hogy horgászengedélyt ott hagyta, de hogy a mobiltelefonját is ott hallhatta, van mondjuk a horgászatot, ezt már kevesebben voltak, úgyhogy ezen az úton kell szerintem tovább haladni mindenképpen. Én azt gondolom, hogy a horgásztársadalom is rá fog érezni ennek az ízére, ha szabad így kifejezni magát, és egyre többen fognak ebbe a rendszerbe belépni, illetve bizalmat szavazni neki.
Az előző percekben Fesztóri Sándort, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei szövetsége ügyvezető igazgatóját hallották. Új sportkoncepciót készít Debrecen városa. A stratégia kidolgozásába a helyi sportszervezetek mellett a lakosság közreműködésére is számítanak. Becski Andrást, a Debreceni Sportcentrum Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Különféle statisztikákat lehet arról olvasni, elsősorban a felnőtt lakosság vonatkozásában, hogy mennyien sportolnak rendszeresen, és azért ezek eléggé lehangoló adatok. Itt az 50-től 70%-ig mozog körülbelül a különféle felmérésekben az az arány, akik nem, vagy csak minimálisan sportolnak, tehát azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen változtatni kell, és meg kell tudni, hogy mik azok az akadályok, amik miatt ezek a lakosok nem sportolnak.
A város honlapján már elérhető kérdőíven bárki megoszthatja észrevételeit, sportolási szokásait és fejlesztési javaslatait. Novemberben adták át a Józsai futópályát. A futókör azóta is rendkívül népszerű, a helyiek élvezik, hogy természet közeli helyen sportolhatnak. A futás az egyik legnépszerűbb szabadidős mozgásforma, ráadásul az egészségre is pozitív hatást gyakorol, mondta Budai Király Edit, a Mozdulj Debrecen program óraadója.
Az egészségünkre a futás rendkívül jó hatással van, tehát kezdve annak, hogyha valaki elkezd akár csak sétálni naponta egy 5-10 percet, vagy akár csak egy kilométert is fut, a szívési rendszerre rendkívül jó hatással van, tehát szépen fokozatosan csökken a vérnyomásunk, a pulzusunk rendben lesz.
A Józsai futókör a negyedik a városban. A mozogni vágyó debreceniek a Nagyerdei stadion körül, a Tócóvölgyben és a Csapókertben is futhatnak. Emellett 22 kondiparkot is kialakítottak az elmúlt években. A városi infrastruktúra fejlődésére reagálva új sportstratégiát dolgoz ki tehát Debrecen városa, mondta Barcsa Lajos alpolgármester. A megreformált koncepcióval a gyarapodó kínálathoz szeretnék igazítani a jövő fejlesztési irányait. A koncepció megújítása azért is indokolt, mert bár Debrecen az élsportban az országos élmezőnyhöz tartozik, egy 2021-es felmérés szerint a koronavírus járvány után a lakosság jelentős része nem tért vissza az aktív életmódhoz. Habár a Mozdulj Debrecen és a hozzá hasonló mozgalmak érezhető előrelépést hoztak, a szakemberek szeretnék, ha a sportoló lakosok aránya tovább javulna. A sportkoncepció elkészítését a lakosság egy rövid kérdőív kitöltésével segítheti, amelyben beszámolhatnak szokásaikról, igényeikről és preferenciáikról. A kérdőív elérhető Debrecen város honlapján, valamint személyesen is kitölthető az új városházán, az uszodában és a jégcsarnokban. Barcsa Lajos hangsúlyozta, a tervezés során széles körben kikérik a helyi sportszervezetek és a lakosság véleményét is, hogy a stratégia valóban a debreceniek igényeit és elképzeléseit tükrözze.
Nagyon fontos a döntéshozatalunknál, hogy ők mit szeretnének, még mit igényelnek, akár a Mozdulj Debrecen program vonatkozásában, akár egyéb területen. Ezt szeretnénk a sportkoncepcióba beépíteni, az ő véleményüket, hiszen közösen élünk itt a városban, egy közösséget alkotunk, és a sportnak pedig egy közösség kovácsoló ereje is van. Ezt szeretnénk kihasználni az elkövetkezendő hónapokban.
A lakossági válaszokat március 31-ig várják, a kiértékelést követően pedig várhatóan őszre készül el az új sportstratégia. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Ti 10 éves jubileumát ünnepli idén a 60-i baptista gyülekezet. Az elmúlt évtized nem csak a közösség épüléséről, hanem a hitben megélt szolgálatról és elhivatottságról is szólt. Mit jelent ma a hivatás egy lelkész életében? Hogyan formálja az elhívás a mindennapokat? És milyen úton jut el valaki a szolgálatig? Ezekről a kérdésekről beszélgetett Nemeshegyi Horváth György baptista lelkésszel tudósítónk, Fekete Gábor.
Egy örömteli 10 év volt, egy kemény 10 év volt, visszatekintve a 10 évvel ezelőtti fotókra, a vezetőtársakkal együtt látjuk, hogy mennyire kölyökképűek voltunk még 10 évvel ezelőtt is, tehát 10 év gyülekezett pártállás az 20 normál évnek biztos megfelel, annyi rengeteg minden történt velünk ez alatt a 10 évben.
Sosem kérdeztem meg tőled még, hogy honnan jött a lelkészi hivatás.
Hát merem remélni, hogy jó Istennek köze van hozzá.
Igen.
Én alapvetően már gyerekkoromtól kezdve láttam egy ilyen utat magam előtt, láttam magammal, hogy szeretnék lelkipásztor lenni. Ez érdekes módon még amikor nem hívő időszakom volt, akkor se hagyott el, tehát akkor is úgy néztem magamra, hogyha hinnék Istenben, akkor ez az, amit érdemes lenne csinálni. És amikor pedig 21 éves koromban megtértem, visszataláltam Istenhez, akkor adta magát, hogy jönni fog. Ez is Amerikában történt, kint dolgoztunk egy mozgáskorlátozott táborban egy évig, és ez alatt, az időszak alatt volt ez egy hosszabb küzdelem, hogy ez csak az én egomból származik, hogy szeretnék középen lenni, figyeljenek rám az emberek, vagy pedig Istennek van köze hozzá, és így beszélgetéseken, igehirdetésen, bibliaolvasáson, már hallott igehirdetéseken keresztül, bibliaolvasáson keresztül, és végül egy álomba mondta ki Isten a végső szót. Okay. Tehát kértem egy év küszködés után egy álmot, hogyha tőle van ez az elhívás, akkor adjon egy álmot. Megadta, tehát konkrétan azt az álmot, hogy láttam így, hogy van ez a kifejezés, hogy Krisztus teste, az egyház, mint Krisztus teste, és ilyen pici csillagokból kirakva láttam Krisztus testét, ahol minden kis fénypont benne egy ember volt, és láttam benne a saját fénypontomat is, és se nagyobb, se csillogóbb, semmivel nem volt másabb, mint az összes többi, de benne volt a
testben. Tehát akkor egy küldetés.
És ez egy válasz volt nekem, hogy ez nem a...
És a baptista egyház?
Saját. Én református háttérből származom, amikor elhagytam Istent, akkor így keleti, volt egy ateista korszak, meg egy ilyen keleti vallásokon átmenős korszak, és amikor 21 évesen az életem zsákutcába talált, és így felkiáltottam Istenhez, akit fiatalon elhagytam, hogy ha van, akkor mentsen meg. Akkoriban baptista fiatalokkal találkoztam, és rajtuk keresztül, és egy baptista gyülekezeten keresztül talált meg Isten, tehát amikor így vívottam, hogy térjek-e vissza a református gyökerekhez, ahonnan kiindultam, vagy ebbe az irány, addigra már beépültem egy baptista gyülekezetbe.
Eredményes évet zárt a Magyar Vöröskereszt zempléni kistérsége. Grubert Roland megyei igazgató évértékelőjében elmondta, tervezett programjaikat sikerült megvalósítani, amely által 2025-ben is megfelelő számú donor jelent meg a véradásokon.
A véradás szervezés az egy olyan feladat, amely minden napra munkát ad a Vöröskeresztnek, az önkénteseknek, munkatársaknak. Vannak azért előre tudható nehezebb időszakai, ezek a iskolai szünetekre tehetőek, a nyári időszakra, ugye nagyon meleg volt a nyáron. De ezeket mind sikerült áthidalni, és azt mondom, hogy nagyon aprólékos és aktív szervező munkával sikerült elérni azt, hogy ugye a vérhiányról egyáltalán évek óta nem beszélünk, sem a média, sem mi, és nincs ilyen. Nyilván van olyan, amikor a véradó kedve egy picit kisebb, ezek a nyári időszakok, ekkor pedig különböző akciókkal vagy kampányokkal próbáljuk a véradásra felhívni a figyelmet, ami egy nehéz feladat, mert egy olyan dolgot kampányolni, ami gyakorlatilag minden héten szükség van rá, vagy egy napi egyenletességet, vagy heti egyenletességet kell produkálni, ez egy nehéz dolog, de rendre kitalálunk valami olyan, vagy a kollégák kitalálnak rendre olyan meglepetéseket, olyan újításokat, ami azt gondolom, hogy mindig egy picit jobban fel tudja hívni ennek az ügynek a fontosságára a figyelmet. 1939 óta, amióta szervezett vérellátás van ebben az országban, azóta a Vöröskereszt szervezi az önkéntes véradókat. Nyilván nagyon sok minden változott az elmúlt 70-75 évben ezen a területen, elsősorban orvosszakmai szempontból, ma már egészen más, hogy néz ki. Egy véradás rettentő modern eszközökkel, modern körülmények között zajlik egy véradás, direkt nem azt mondom a vérvétel szó, de a vérnek a levétele, mint mondjuk volt ez az 1960-as vagy 70-es, de akár a 80-as években is. Lakosságszámra számolunk elsősorban, ebből kijön egyfajta olyan tervszám, ami így hívjuk, hogy tervszám, amit szeretnénk elérni. Ami nagyon fontos számunkra az az, az a heti egyenletesség, tehát nem lehet úgy dolgoznunk, hogy ebben a hónapban vagy ezen a héten adtak 1000-en, és a két hétig senki nem ad. Hiszen ugye a feldolgozott vérkészítmények között vannak olyan készítmények, amelyek csak pár napig eltarthatóak, és ezeknek is minden vércsoportból rendelkezésre, hogy kell, hogy álljon a nemzeti vérkészletben, de erre már olyan gyakorlat és olyan rutin van a megyében, hogy a nagyvárosok általában mikor szokták szervezni a városi véradó napjaikat, kisebb településekkel nyilván az egy másik rendszer szerint megyünk körbe, és akkor erre jönnek még az aktuális, esetleg olyan plusz véradások, amiket be kell tervezzünk. Úgy működik a vérellátás rendszere, vagy az önkéntes véradó mozgalom, hogy általában úgy működik, hogy amikor valaki vért ad, ő nem tudja, hogy kinek ad vért, mi pedig amikor meghirdettünk egy Sátoréhelyi véradónapra, azt szeretnénk, hogy 80-100-an jöjjenek, és tudjuk, hogy Sátoréhelynél 300 véradó, csak mondok egy számot, hogy mi nem tudjuk, hogy ki az a 100, aki el fog jönni, viszont azt tudjuk, hogy általában mindig eljön 100 fő, és ez a rendszerben ez az, ami óriási dolog, hogy a rendszeres véradókra nem név szerint, hanem mint véradó mozgalomra mindig lehet számítani, és ez adja a véradó mozgalomnak az alapját, és gyakorlatilag az egészségügyi rendszernek a biztonságát.
A januári szokatlanul csapadékos időjárás komoly kihívások elé állította a katasztrófavédelmet és a közlekedőket is. A hóesés, az ónos eső és a jeges utak miatt a megszokottnál több tűzoltói beavatkozásra volt szükség, Heves vármegyében is több gondot okozott az időjárás. A tudnivalókról Nagy Csabát, a Heves vármegyei katasztrófavédelem igazgatóságának sajtóreferensét Fekete Gábor kérdezte.
Azért tartalmas január volt, még annak ellenére is, hogy most már ilyen langyos az időjárás, de a tartalmas január azért nektek adott bőven munkát Hevesvár megyében. Beszélj róla, hogy hogyan értékeltétek most a januárt.
Így van, egy-két időszak volt, amikor a megszokottnál több beavatkozást hajtottak végre a beavatkozó egységeink. Két időszakot emelnék ki. Az első még a hónap elején történt a hóeséssel összefüggésben, január 5-e és 8-a között 20 alkalommal avatkoztak be Heves vármegye hivatásos önkormányzat és önkéntes tűzoltói a közutakon. Az első riasztás 5-én este történt, amikor a hóesés kezdődött. Kedd reggelig, ez egy hétfői nap volt, 5 beavatkozás volt vármegyénkben. Autók szalagkorlátnak és fának ütköztek, illetve árokba hajtottak, és egy karambol is volt kedd reggelig, ahogy említettem. A tűzoltók áramtalanították az összetört autókat, a kevésbé sérült, megfelelő műszaki állapotú személygépjárműveket pedig az útra visszatolták. 8-a reggelig további 15 műszaki mentést hajtottak végre a beavatkozó egységek. Egerben, Adácson és Gyöngyösön útra és járdára dőltek már akkor fák, és leszakadtak faágak. Ezeket motoros láncfűrésszel távolították el. Továbbá a havazás kezdete óta 5 elagadt kamionnak, 1 busznak segítettek, és egy felborult kamiont is áramtalanítottak. Összesen 11 autó műszaki mentésére volt szükség a kamionokon és a buszmentéseken túl. A beavatkozásokat 16 hivatásos, 4 önkormányzat és 2 önkéntes tűzoltóegység hajtotta végre. És a másik kiemelt nap az január 27-e volt, ahol hajnaltól délutánig 11 közlekedési balesethez vonultak a Heves vármegyei tűzoltók. Azt tapasztaltuk, hogy a nedves utak reggelre síkossá váltak, és a balesetek zömében koccanások történtek. szalagkorlátnak ütközött egy autó, az M3-as autópályán pedig karambol történt. Ott két egymáshoz közeli balesetben 5 jármű volt érintett. Átá, 60, Zagyvaszánt és Tura határában egy gépjármű, Gyöngyöspata külterületén pedig 3 kocsi árokba csúszott, és Gyöngyös-Halászon a főúton 60-ban, és Bélapátfalva és Mikófalva között pedig 2 autó karambolozott. A hivatás és az önkormányzati tűzoltók a beavatkozások során áramtalanították, és szükség esetén kerekeire állították a felborult járműveket, majd közreműködtek a forgalmi akadályok megszüntetésében, jellemzően segítették a gépjárművek továbbhaladását, azokat az autókat, amelyeket pedig már, tehát emletes segíten továbbhaladásban, azokat pedig az útról letolták.
Európai elismerést nyert el a Mirehu elektronikai hulladékkezelési kampánya az Európai Hulladékcsökkentési Hét nemzetközi versenyén. A miskolci cég 2021 óta vesz részt a kezdeményezésben, és idén már 5. alkalommal bizonyította kreativitását. A megmérettetés fókuszában az elektronikai hulladék állt, amelyhez a Mirehu a Visszatérünk kampánnyal csatlakozott, amelyben minden eddiginél több embert sikerült megszólítaniuk. A város több pontján látványos installációkat állítottak fel, köztük egy elektronikai hulladékokkal körbevett gömb alakú mini kiállító termet is. Az érdeklődők itt hasznos információkat kaptak az e-hulladék gyűjtéséről és kezeléséről. A kampány azt is bemutatta, hogyan lehet a kidobott eszközökből kreatív tárgyakat, például különleges lámpákat készíteni a fenntarthatóság jegyében. A részletekről Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét Európában egy kiemelkedő esemény, ez minden évben, jellemzően november utolsó hetében kerül megrendezésre, mindig más tematikus fókusszal. Hát a hulladék megelőzése, hasznosítása, újrahasználata van mindig a fókuszban egy adott anyagáramnál. A múlt év folyamán az elektronikai hulladékok voltak a fókuszban, és hát egész Európa ezzel foglalkozott, és ehhez csatlakoztunk, ehhez az akcióhoz csatlakozott a Mirehu is, és hát egy elég komoly kampányt hoztunk a múlt év végén létre, rengeteg eseménnyel, installációval, rengeteg ember sikerült elérnünk. Ebben a felhívásban az a jó, hogy bárki részt vett rajta. Mi is nagyon sok mindenkit itt helyben, illetve a régióban is mozgattunk és próbáltunk cselekvésre bírni, mert bárki tehet. Tehát nem kell nagy dolgokra gondolni, egy egyszerű gyűjtéssel, akár egy oktatással, bármivel részt lehet venni az Európai Hulladékcsökkentési Héten. Hát mi már 5-5-szörre vettünk részt, viszonylag nagy sikerrel, mert hát 3-szor lettünk első helyzetek, és egyszer voltunk külön díjasok is, tehát elég komoly eredmény van mögöttünk, de hát azt gondolom, hogy rengeteg energiát is teszünk mindig ezekbe a kampányokba bele. Mi mindig a gazdálkodó szervezet kategóriában indulunk el, és hát az első helyezést sikerült elérnünk most. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Én személy szerint, amikor elindultunk a kampány előkészítésével, és azért ez rengeteg időt vesz igénybe, általában mindig áprilisban jelentik be, hogy mi lesz a novemberi hónapban a fókusz, tehát hogy van idő felkészülés, és megkezdtük áprilisban a felkészülést. Tehát rengeteg munkát tettünk bele, nekünk az elektronikai hulladék az nem a fő profilunk, tehát hogy alapvetően mi a lakossági gyűjtéssel foglalkozunk, az elektronikai hulladékok jellemzően a hulladékudvarban kerülnek velünk kapcsolatba, a lakosok ott hozzák be, és bennem is nagyon sok kérdőjel volt, hogy akkor fú, hogy lesz, mint lesz, nem annyira fő profil, mert ezt megőző évben csomagolási hulladék volt, ami azért sokkal inkább közelebb áll hozzánk. De ahogy haladtunk lépésről lépésre, én azt gondolom a legizgalmasabb, és számomra a legsikeresebb kampány lett, tehát nagyon sok munkát tettek bele a kollégák is, nagyon változatos volt a kampányunk, és tényleg azt gondolom, hogy méltó erre az első helyre. Óriási öröm természetesen, de ha őszinte akarok lenni, azért a kezeimet tördeltem az eredményhirdetésem, mert amit mondtam is, hogy rengeteg munkánk volt benne, tehát ahogy eljutottunk áprilistól novemberig, nagyon sok emberünk, nagyon sok kollégánk nagyon sokat tett bele, és nagyon szorítottam, hogy nekik ez egy nagyon jó visszacsatolás legyen, és hát emiatt egy nagy megkönnyebbülés is volt, amikor elhangzott a Mireu neve elsőként, hogy igen, látszódik, hogy az a belefektetett munkát ezt megérte megtenni, mert megvan a visszacsatolás róla. Ez nagyon széles a spektrum, nagyon sokféle akció van, tehát nagyon-nagyon változatos a kép, tehát nehéz azt mondani, hogy most ez sok vagy kevés, vagy más milyen. Én azt gondolom, hogy én magunkat néztem, illetve hát a kollégákat, hogy fontosnak tartottam, hogy ha ennyi energiát beletettünk, akkor méltó elismerés lenni, és ez tényleg egy nagyon nagy öröm volt, hogy ez sikerült.
Kihelyezett nyílt napot szervezett a Miskolci Egyetem sátoralja új helyen. Az Zempléni várossal több éve szoros kapcsolatot ápolnak, kihelyezett képzésekkel segítik a helyi diákokat, akik számára egy átfogó ismertetést és a képzési palettát bemutató napot tartottak az oktatók és hallgatók. Professzor dr. Kovács Helga stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettest hallják.
Én hiszem azt, hogy egy egyetemnek nagyon fontos az, hogy közvetlen kapcsolatot ápoljon a diákokkal, és az, hogy mi ide hoztuk a kínálatot sátoralja új helyre, ez kifejezetten azt a megjelenést, illetve azt a jelenlétet szeretném megerősíteni, hogy a Miskolci Egyetemnek fontos az itteni térség, és mi ennek a térségnek úgymond részesei vagyunk, és szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen elérhető lehetőségek vannak, valóban elérhető közelben az itteni diákok számára Miskolcon. Én úgy gondolom, hogy a Miskolci Egyetemnek a jövőképében és a küldetésében szerepel, és szerepelnie kell mindig is annak, hogy a térségünknek a megtartó ereje, a felemelkedése, és az itteni tudásbázisnak az ápolása, fejlesztése az egy prioritás számunkra is, és én úgy gondolom, hogy az itt élők számára is. Aki a hallgatónká válik, annak nyilván az az első számunkra, hogy a hallgató érdekei, illetve a hallgatónak az a típusú életútja, amelyet elképzelt magának, az megvalósuljon. Ez nagyon sokszor abban merül ki, hogy valóban egy-egy fél évre, egy évre, egy időszakra van, amikor egyetemi évek alatt, és ez talán a legjobb lehetőség, de külföldön szerencsét próbál. És az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok fiatal, aki megtapasztalja a külföldi egyetemi életet, utána egy sokkal nyitottabb, egy pozitívabb szemlélettel folytatja itthon az oktatást, és sokan itt maradnak a térségben, és mi ennek nagyon örülünk. Van, akinek az a fontos, hogy a család közelségében maradjon, és minél közelebb találjon valami olyan szakmát, amivel itt szeretne maradni. Van, aki már diákként is, középiskolai diákként is arról álmodik, hogy majd külföldön valamilyen nagyon hiány szakmában, unikális dologban fogja megvalósítani az álmait. Általánosságban nehéz arról beszélni, hogy a diákok pontosan milyen életutakat választanak, nagyon vegyes, de azt el tudom mondani, hogy a Miskolci Egyetemen gyakran tapasztaljuk azt, hogy a diákok ott az egyetemi élet során tapasztalatból, a lehetőségekből jönnek rá arra, hogy mik akarnak lenni, hogyha igazán felnőttek, nagyok lesznek. Nagyon sokszor járunk, több karunk jár szemléletformáló előadásokkal iskolákba, mindig is egy nagyon nyitott és nagyon közvetlen kapcsolatunk volt a várossal, és mi a jövőben ezt nagyon szeretnénk hasonlóan ápolni, és nem véletlen az, hogy ide egy kihelyezett nyílt napot is idehoztunk, hiszen ez számunkra stratégiailag is fontos, és nyilván a kapcsolat ápolása miatt is rendkívül kiemelkedő. Több új képzésünk és meglévő képzésünk is most nagyon ki van emelve a kommunikációnkban. Onnantól kezdve, hogy a teljes mérnöki palettát lefedjük odáig, hogy akár a társadalomtudomány, az egészségtudomány, és mindenféle akár mondjuk, aki zenével szeretne foglalkozni, a legfontosabb pontnak azt látom, hogy ha még nincs is kialakulva a diákban az, hogy mit szeretne csinálni, de talán érzi azt, hogy melyek azok a tantárgyak, amelyek lehet, hogy minden tárgy jól megy neki, de ami kifejezetten könnyen tanulható számára, akkor abból nem csak egy karhoz kell mennie érdeklődni, hanem igazából egy matematika, egy fizika, egy kémia, egy biológia, nagyon sok olyan kar van, amely kapcsolódik ahhoz a tantárgyhoz, tehát széles a kínálatunk, és a megismerése ennek kulcsfontosságú.
Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság, Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy új felfedeznivaló útvonal. A különböző nehézségű útvonalak vadregényes erdőkön haladnak át, és tiszta időben különleges panorámát nyújtanak a Bükk szépségeire. A részletekről Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetője adott tájékoztatást.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és azt, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintéssel, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista, mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom is szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszeretessük velük a természetet, illetve hát a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszín alaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvények hívunk, amelyek során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvényt. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nappal azért jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szeretapark Látogató Központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természet és könyv modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!